intelligensen közelítsük meg a problémát, aztán oldjuk meg. Millás reggeli.
Na nézzük akkor, hogy kik jutnak a munkaerőpiac csúcsára. Steiger vagy Krisztián fog nekünk segíteni, az Emocionális Marketing Kft. Igazgatója. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Én rögtön a cégetekkel kezdeném.
Igen, én is azzal.
Hogy mit csinál egy Emocionális Marketing Kft. Van egy ilyen deja vu érzésem, mert 10-20 éves voltam, és egy bérházban laktam, és ott akkor volt a rendszerváltás, és a postaládán láttam egy olyat, hogy nem tudom, top 12 közgazdasági Kft. És egyszerűen nem értettem, hogy mit csinálnak ők. Így vagyok egy kicsit veletek is, ne haragudj, hogy egy Emocionális Marketing Kft. Nem tudom, hogy mi lehet a ti tevékenységetek.
Hát, hogyha nem a tegnap este jöttem volna haza két éves kislányommal a nyaralásból, most valami nagyon szellemesen kezdeném a spirituális és a Jósgömben meg minden ilyennel, de valójában amivel mi foglalkozunk, az egy piackutatási főtevékenység. Aha. Mellette van egy generációkutatás és marketing tanácsadói láb. És azért emocionális, mert hogy én azt gondolom, mint a cégnek a tulajdonosa és az irányítója, hogy azok a folyamatok, amik a munkaerőpiacot érintik, vagy a marketinget érintik, azok elmentek a racionális irányból az emocionális irányba. Tehát, hogy meg kell értenünk a humán tőke, hogyha már ilyen szigorú szavakat akarunk használni, az embereknek az életét, az embereknek a lelkiségét ahhoz, hogy a munkavállalót tudjuk motiválni, és most már kevés az, hogy bért adunk, és kevés az, hogy csocsóasztalt adunk, és kevés az, hogy kitalálunk olyan dolgokat. Ennél most már sokkal több minden kell.
Ezt lesújtva hallom, mert hozzánk így még a csocsóasztal se ért el, de már kevés.
Igen, és a
valami nagy ugrásra számítok.
A divatból,
igen.
Úgy, hogy...
igen, és túró Rudi automatát is csak egyszer láttam a Ustream-nél, az se jött el idáig, de nem baj, türelmesek vagyunk. Egyébként ez lejött, tehát így most már akkor értek mindent, mert elolvastuk ezt az elemzéseteket az Y-Z generációról, és nekem így a nagy kép az lett, hogy mint egy ilyen hímes tojásra úgy kell rájuk vigyázgatni, mert nem szeretik az ilyen főnököt, nem szeretik az ezt a beosztást, ő nem akarja megmondani, hogy mennyi pénzt akar, igen, nem szereti, ha monoton, tehát mert különben elillan, mint a kámfor.
És erre egy régi vágású poroszos vezérigazgató úr liluló arccal elkezdi szorítani, és azt mondja, hogy na, igen, hát egy valóban őrlünk, úgy lehet.
Tényleg ilyenek?
Rátok hasonló módon bele a közepébe csaptunk az elején már, hogy hiába próbálom visszafogni a tempót.
Nem lehet.
Alapvetően nem, de amúgy igen. Uh-huh. És akkor ebből mindenki levonja a következtetést. Azt gondolom, hogy maga a sajtóközlemény lehet, hogy ebből a szempontból ki van élezve az Y és az Z-re, de mi az összes generációval foglalkozunk, és én azt gondolom, hogy ha csak az Y és az Z generációra koncentrálunk, az ugyanolyan hiba, mint hogyha nem koncentrálnánk rá. Tehát azzal, hogy munkaerő hiány van, és koncentrálunk a nagyon fiatalokra, akikre jellemző az, hogy nem lojálisak, akikre jellemző az, hogy hamar lépnek, akikre jellemző az, hogy bátran megmondják, a problémájuk van, és elmennek, és figyelmen kívül hagyjuk az X generáció vagy a baby boomer generáció munkavállalóit, akkor azok is el fognak menni. Tehát az egy luxus. Aha. Azt csinálni egy cégvezetőnek vagy egy HR vezetőnek, hogy akkor most kitalál mindent a nagyon fiatalokra, és nem foglalkoznak a 40-45-50 éves munkavállalókkal.
Mert nekem aztán hiába raknak be csocsóasztalt meg Túró Rudi automatát, ja, nem?
Meg aztán ugye az egy dolog, tehát külön-külön is úgymond érteni kell a különböző generációkhoz, és ahhoz, igen, is, hogy hogyan lehet őket együtt
működtetni. Így van, eljutottunk
és
oda, és főleg a KKV-k szintén eljutottunk oda. Nemrégen beszélgettem egy logisztikai cég vezetőjével, ahol kamionsofőrökkel van iszonyatos nagy problémája, mert hatalmas a fluktuáció. Uh-huh. Folyamatosan 20 éves kamionsofőröket vesz fel, és megkérdeztem tőle, hogy miért nem vesz fel 45 éves kamionsofőröket. Tehát 45 éves kamionsofőr még ugyanúgy tud vezetni, mint, igen, egy 20-valány éves, sőt, talán jobb is a rutinja. Valószínűleg még 10-15-20 évig tud vezetni kamiont. Nincs már akkora drasztikus bérigény különbsége a 45 éves és a 25 éves között, tehát semmi értelme nincsen egy monoton, nem fiatalos, nem 24. századi munkára felvenni olyan fiatalokat, akikről tudjuk, hogy egy-két hónap múlva el fognak menni. Vegyük fel azokat, akik ezeket érték, vegyük fel azokat a 40-45 éveseket, akik hajlandóak ezeken a területeken dolgozni és ott maradni, és nekik kitalálni azokat a motivációkat, amik kifejezetten X generációsak. Az, hogyha nagyon majmoljuk az egyik generációt a sok közül, az mindig is problémát okozott eddig is, és a jövőben is problémát fog okozni.
Tehát akkor még ezt is itt is szelektálni kell, hogy milyen munkakörre, milyen típusú vagy milyen generációból való munkavállalót érdemes alkalmazni.
És azért érdemes egy cégnek megnézni, hogy 20. századi szervezete van, vagy 21. századi szervezete van, 20. századi szolgáltatást vagy terméket nyújt, vagy 21. századit, és ennek megfelelően eldönteni azt, hogy ki a jó munkaerő. És mondok egy példát, nem olyan régen olvastam nyáron, hogy miért a nyár van, nem olyan régen olvastam, hogy nem volt eperszedő Magyarországon.
Igen, így van.
Igen, és mi is foglalkoztunk.
A földön ott rohadtak az eprek, mert hogy egyszerűen elmentek a profi eperszedők Ausztriában és Spanyolországban, az ukránok, románok nem álltak meg Magyarországon, nem tovább robogtak. Tehát, hogy már olyan szinten eléri ez a munkaerő hiány, főleg a KKV szektort, hogy egész egyszerűen nem lehet azzal pótolni, hogy jó, akkor majd fölveszünk valaki mást, mert nincs.
Hadd legyek egy kicsit provokatív.
Mint mindig.
Mint mindig, ahogy nem lehet, nem lehet, vagy hogy került elő ez az egész történet, mert emlékszem én a munkavállalói pályafutásom kezdetén, meg jó darabig így nem nagyon foglalkoztak, hogy én hogy érzem magam a bőrömben, hogy most ez nekem jó ez a munka, nem jó ez a munka, erre mindig azt mondták, hogy hát nem tetszik, akkor ne csináld, szevasz, örülj, hogy van munkád. És nem erről beszéltünk, hogy mit ad nekem a munka adom, hanem arról beszéltünk, hogy mit vállalok én még be ugyanazért a fizetésért.
Ugye két érzékeny területről beszélünk, az egyik a generáció, a másik meg a munkaerő hiány. Mind a kettőt nagy vita övezi Magyarországon, és most ez a kérdésben is tulajdonképpen kettő olyan dolog van, ami nagyon érzékeny. Az egyik ez a generációs történet. Ezt egész napos tréningeken szoktuk végigvenni, hogy mi az oka az egyes generációk közötti különbségekben, és hogyan viselkedik munkahelyen egy baby boom, vagy egy X-es, egy Y-os, meg egy Z-s. Most, ha csak nagyon röviden kellene válaszolni itt a szünet előtt, akkor egyet emelnék ki. 2008-as válság leginkább a fiatalokra hatott olyan módon, hogy azt látták, hogy azok a szüleik, akik iszonyatosan lojálisak voltak a cégekhez, föláldozták az életüket, amit te is mondasz. Megcsinálták azt az életben, hogy nem voltak otthon, rengeteget dolgoztak, rengeteg minden, olyan plusz dolgot bevállaltak, ami akár az egészségükre is káros volt. Majd jött a válság, és a munkaadók első körben a munkaerőn spórolták meg a költségeket, ergo kirúgták a szüleiket. Tehát azt látták, hogy a lojalitásnak semmi értelme nincsen. És akkor utána jön a kérdés, és hogyha üres lappal nézed, és nem bosszankodsz azon, hogy esetleg a mostani fiatalok nem annyira elkötelezettek egy munkaadó iránt, akkor akár még azt is lehet mondani, hogy végül is lehet, hogy ők csinálják normálisan, hogy nem teszik tönkre
az egészségüket. Nem életem és vérem a cégé, mint ahogy a így japán mentalitás.
Hiszen nem kapom meg cserébe ugyanazt én is, amit megadok a cégét, mert ezt láttam a szüleimen. Akkor miért csinálja azt? És ráadásul most olyan körülmények vannak, ami Magyarországon szinte soha nem volt, hogy munkaerő hiány van. Tehát válogathat.
De akkor ez az egész témát a munkaerő hiány hívta életre? Vagy voltak olyan haladó gondolkodású munkaadók, akik bár munkaerő bőség volt, és lehet, hogy egy-két munkavállalónak mondták azt, hogy na ide figyelj, ha nem csinálod meg, akkor majd keresek mást. De volt olyan, aki korábban már függetlenül attól, hogy munkaerőhiány volt, foglalkozott ilyen szinten a dolgozói lelkületével, hogy hát ez az idősebb 45-ös, nyilván nem fogom a csapatépítő tréningen felküldeni a mi az? Kanopi pályára mi mondjuk, a? Mint a, amit ugye a 20 éves munkavállalói meg egyenesen követelnek.
Aha. Igen, volt. Tehát, hogy ez a tyúk meg a tojás, mi volt előbb a munkaerő hiány?
Talán csak felerősítette ez a helyzet ezt a dolgot.
Ott volt, nem? A Prezinek azért... a példája, arról állandóan igen. beszélünk, ami azért egy 5-6-7 éves történet. A Prezi, amikor elkezdte az irodáit megcsinálni, már odafigyelt igen. arra, hogy a munkavállalók hogyan érzik magukat a munkahelyen. Tehát, hogy nem a
de ennek mi a hozadéka van? Most ugye arról beszélünk, hogy munkaerő hiány van, tartsuk meg a munkaerőt, és ahhoz bizony a kedvébe kell járni.
Látod, de azt, nem hogy lesz tartsuk meg a munkaerő hiány, az is 20. századi, nem fogod tudni megtartani. Tehát azt a munkaerőt, aki most 20, 25, 26, 27, 28 éves, arra kell berendezkedni, hogy maximum 2 év, amíg meg tudod tartani, mert egész egyszerűen arra szocializálódtak, hogy iszonyat sok lehetőségük van, folyamatosan válthatnak. Ez például a játékokra vezethető vissza. Az én gyerekkorom körülbelül hasonló, mint a tiétek, most ebben nem akartam senkinek az életkorába turkálni, de hogy a mi gyerekkorunk játékai, például a számháború, hogyha kiütöttek, neked le kellett ülni, és meg kellett várni a játék végét. Ergo meghaltunk, és a játék arról szólt, hogy meghaltál, nincs több lehetőséget, ha kiszállsz. A mostani generációk játékaiban az van a sarokba írva, hogy még van 5 életed. belőttek, van még egy életed, és még egy életed, és még egy, ergo tele vagy lehetőséggel. Tehát őket arra szocializáltuk.
Tehát és várni, meg türelmesnek.
Arra szocializáltuk, hogy ne félj váltani, igen, ne félj belemenni dolgokba. Mert válthatsz, és ő nem fél attól, hogy HR-es meg a főnök azt mondja, hogy figyelj, nem kell itt maradni. Jó, nem kell itt maradni, felel és elmegy.
Világos. Na hát ezzel az izgalmas témával fogjuk folytatni, most teret adunk, vagy terepet átadjuk a Czoller Andinak, hogy friss híreket mondjon, és aztán a hírek után még itt lesz velünk Steiger, vagy Krisztián, az Emocionális Marketing Kft. Igazgatója, mert beszélgetünk munkaerőpiacról, generációs problémákról a hírek után.
Folytassuk a beszélgetést. Ugye itt ül a stúdióban Steiger vagy Krisztián, az Emocionális Marketing Kft. Igazgatója, és akkor jött néhány hozzászólás, egy vicces, jó reggelt a 45 évesek és fiatalok, én például 20 éves vagyok, 27 év tapasztalattal.
Igen.
Írja Csaba. És akkor van egy másik, az pedig ennél valamivel komolyabb. Hagyjuk már ezt a munkaerő hiány dolgot. Van néhány olyan szakma, ahol tényleg van hiány, de általánosságban nincs. Addig biztos, amíg a hirdető cégek és a közvetítők még annyit sem válaszolnak, hogy nem kell a jelentkező. Hát akkor... nem tudom, Krisztiánék, hogy érzik, van-e munkaerőhiány, vagy nincs munkaerőhiány?
Az SMS-ező üzenetének a felével egyetértek, hogy le kell arról szokni a hirdető, illetve a HR-eseknek, hogy nem válaszolnak a hirdetésekre, mert az ugye, amiről az előbb beszéltünk, hogy ember számba vesszük, igen, a munkavállalót és a jelentkezőt, ez pont annak ellenébe megy. Sőt, az is az ellenébe megy, hogy egy szokásos hirdetést kézzel írott, vagy hát szövegesen leírt, ezt várjuk el, ezt fogjuk adni, rugalmas munkaerő, vagy rugalmas munkaidő, versenyképes fizetés, ezek már zsákutcák, ez nem fog sehova sem vezetni. Ja, Angliában, Amerikában már messengeren lehet állásinterjúra rendkezni, messengeren beszélgetnek a HR-esek a munkavállalókkal, és csak a legutolsó körökben van az, hogy személyesen hívják be, de mindenképpen vannak visszajelzések. Az SMS első felével viszont egyáltalán nem értek egyet. Mi napi szinten foglalkozunk cégekkel, cégvezetőkkel, rengeteg a panasz, rengeteg a probléma a munkaerő hiánnyal, nem csak bizonyos szakmákban, de fehér gallérosként lehet, hogy nem látszik annyira ez a probléma, de a kék gallérosok közében, a fizikai munkások körében ez igenis nagyon-nagyon komoly probléma, gyárakban, agráriumban, logisztikában, kereskedelemben, és nem csak munkaerőhiány van, hanem iszonyatos nagy a fluktuáció. A legnagyobb kereskedelmi cégek eladó terében 45-50%-os a fluktuáció. El lehet képzelni, hogy ez mekkora betanítási.
Hát mire betanul az emberben, lehet, hogy megy is el.
Aha. Pont elmegy. Ugye hallottuk azt, hogy van egy olyan multi cég, aki vidéken a boltjait csak bizonyos napokban nyitja ki a munkaerőhiány miatt. Ismerünk olyan szállodát, 5 csillagos szállodát, ahol lezárták az egyik emeletet Magyarországon, Budapesten, mert nincsen takarító személyzet. Tehát, hogy igenis van...
Egy közvetlen ismerősünk, kereskedő, borkereskedő, akkor azért nem nyitja meg az üzletét, mert nem talál rá egész egyszerűen embert, akit berakjon. Tehát,
lehet erről vitatkozni, azért mondom, én nem söpörném a szőnyeg alá azzal, hogy nincsen.
Meg nyilván nem mindenkit éri, nem minden szakmában, nem minden területen. Lehet, így, hogy megpróbálta kétszer a jelentkezést, és pont rossz tapasztalatokkal bír, de általános makrogazdasági szinten azért ez egy létező jelenség, hát ami már visszahatott.
Hát nagyon is. Tegnap ugye lehetett olvasni a tanárokra vonatkozó munkaerőhiányt, bankokban van munkaerőhiány, SSC-knél van munkaerőhiány, tehát már rengeteg olyan helyen van, ahol.
Itt szóval jó, a fluktuáció,
igen,
és
meg,
az, hogy...
meg egy kicsit a kivándorlás, mert ez összekapcsolódó.
Én még a generációnál lennél, aki nem lojális, és jön, megy, mindenféle okokból kifolyólag, akár azért is, hogy skilleket szerezzen, és azt mondhassa, itt jártam, itt ez maga rám ragadt, és megyek tovább. Ezt hogy lehet kezelni úgy, hogy a cégnek ne menjen rá ingyen gatyája? Tehát pont amit most is mondtunk, hogy ki kell képezni, arra a posztra valahogy bele kell rázni, foglalkozni kell vele, ez pénz, idő, költség. Uh-huh. Mennyi ideig lehet őt úgymond használni, hogy ez megérje? Vagy hogy lehet ezt fölmérni, hogy ez rentábilis legyen az ő foglalkoztatása? Vagy egyáltalán lehet ezzel számolni, vagy egyszer csak veszi a kalapját, és még időzíteni se tudjuk, hogy meddig tölti ott a helyét?
Hát akár ez az utóbbi is. Tehát, hogy aha, most annyira friss topikról kérdezel, és annyira összetett ez a kérdés, hogy erre önmagában egy pár perces válasz lehetőség, inkább elvinne egy fals irányba, mint kapaszkodókba. Én azt mondanám, hogy mondanék néhány mankót inkább. Jó. Tehát amit biztosan fel kell készülni, és be kell rendezkedni a cégeknek, az az, hogy nagyjából a 28-30 év alatti munkavállalókra nem lehet arra appellálni, hogy ott fognak maradni 4-5 évig egy cégnél, bármennyi pénzt rájuk fogsz költeni, akkor sem. Ennek számtalan oka van, számtalan pszichés oka van, számtalan szocializációs oka van, ezt most ne nézzük meg, egész egyszerűen ezek tények. Amit tudunk csinálni, az az, hogy kimaxoljuk azt az időt, amíg ott vannak a cégnél. Nem igaz, hogy ez a generáció lusta. Rengetegen mondják, főleg az idősebbek, hiába mondjuk azt, hogy a 45 éves és fiatal szerintem is az, de hogy az idősebbek
körében... A személytas tudjóban ebben maxolsa
egyet. Tehát, mint piackutató egyre inkább tolom ki mindig a fiatal időszakot, mert statisztikailag mi ezt megtehetjük. De hogy alapvetően a cél az, hogy kimaxoljuk azt az időt, azt a munka mennyiséget a fiatalokból, amik nálunk vannak. Nem lusta ez a generáció, nagyon kreatív ez a generáció, nagyon tud lelkesedni egy jó főnökért, nagyon tud lelkesedni egy olyan főnökért, aki ember számba veszi, akitől tanulni tud, aki akár még egy haveri szinten is megjelenik nála, de az a poroszos vezetés, az a poroszos főnök, amit ti is említettetek, ami a mi generációnkra tipikusan jellemző volt, az elriasztja. Akkor nem tudsz annyi pénzt adni, hogy ott maradjon egy poroszos vezetővel. Rengeteg olyan 40-45-50 éves középvezetővel beszélgetek, akik azt mondják, hogy én nem akarok haverja lenni a munkavállalónak. Aha. Ez a haverság nem az a haverság, mint ami a mi generációnknak a barátságot jelenti, hanem az, hogy partneri viszonyba veszitek egymást, nem hierarchikus a rendszer, hanem leülsz vele, beszélgetsz vele, visszajelzéseket adsz, nem évente egyszer, nem havonta egyszer, hanem akár napi szinten, ez rettentő fárasztó, ez rengeteg plusz energiát igényel, de egész egyszerűen ezeknek a fiataloknak akkor tudunk adni olyan kapaszkodókat és támpontokat ahhoz, hogy napi szinten dolgozzanak, hogyha napi szinten megkapják a visszajelzést, és napi szinten adjuk ki a feladatokat. Ez rengeteg trükk van, rengeteg olyan megoldás van, amire be lehet rendezkedni, ami paneleket be tud vinni egy cégbe, de megint hangsúlyozom, ha csak és kizárólag arra rendezkedik be egy cég, hogy a fiatalok jól érezzék magukat, az megint egy zsákutca. Nem szabad elengedni a kezüket az idősebb munkavállalóknak sem, azokra is ugyanúgy oda kell figyelni, mert ha nem azt csináljuk, az egy nagyon-nagyon komoly probléma.
András?
Azt akartam megkérdezni, hogy a külföldi munkavállaláshoz való hozzáállás milyen generációs különbségek vannak, mert én hallottam egy olyan elméletet, mi szerint, ugye mindenki sír, hogy a fiatalok elvándorolnak, és ezt hajlamosak vagyunk arra fogni, hogy itt milyen élhetetlen ez az ország, közben azért ennél cizelláltabb a helyzet.
Cizelláltabb a helyzet, ugye ez a lehetőségek, amiről már előbb is beszéltünk, hogy ez a generáció abban nőtt fel, hogy globalizáció, hogy mainstream világ, lehetőségek tárháza van, nyilván mennek, miért ne mennének, de nézzük meg mondjuk a lengyel példát, ahol már 20 évvel ezelőtt tömeges elvándorlás volt Angliában, Nyugat-Európában, és most jutottak el, hogy jönnek vissza Lengyelországba, és nagyon jót tesz a lengyel gazdaságnak, hogy tömegesen jönnek vissza olyan tapasztalattal akkori fiatalok, akiknek van egy nyugati.
Jó, akkor háttere. Benne van a pakliba, hogy visszajönnek?
Igen. Én mert azt gondolom, hogy benne van a pakliba.
Mégiscsak kötődnek a hazájukhoz?
Persze.
Vagy?
Persze.
Tehát nyilván lesz, aki megtalálja a számítását.
Ha az idősebb generáció kötődik, akkor az egy tévhit, hogyha azt gondoljuk, hogy a gyerekeink, akik rajtunk nőttek föl, ne kötődnének. Kimennek, szerencsét próbálnak, csinálnak dolgokat, akár még családot is alapítanak, de az eddigi tapasztalat, a lengyel példa például azt mutatja, hogy egy bizonyos idő után visszajönnek, és nagyon-nagyon jó erőt adnak annak a gazdaságnak, ahova visszatérnek. Én optimista vagyok, én azt gondolom, hogy azzal, amikor majd mondjuk 15-20 év múlva vissza fognak jönni tömegével, az egy nagyon nagy potenciál lesz a magyar gazdaságban.
Mindig zenéljünk, igen, és akkor mert lesz még akkor egy kényelmes körünk, hogy beszélgessünk, továbbra is itt lesz velünk Steiger vagy Krisztián, az Emocionális Marketing Kft. Igazgatója. Addig is írjatok nekünk, kérdezzetek, 0630 20 10 909, ez SMS és WhatsApp számunk.
Az ember könnyen átsiklik valami fontos fölött, ha célirányosan egy valamit keres. Millás reggeli.
Megyünk tovább, itt van velünk továbbra is Steiger vagy Krisztián, az Emocionális Marketing Kft. Igazgatója.
Azt akarom még így körbejárni veled, Krisztián, hogy oké, kitanuljuk nagy nehezen az Y-generációt munkaadóként,
és már
de nem
dőlhetünk
hátra, mert már legalább két generáció képben van, ahogy itt a zene alatt elárultad, ez a melyikek
hát
ezek?
Az
Z, meg az alfa.
Bocsánat, igen.
Az Z, meg az alfa generáció. Tehát itt Itt nem lehet hátradőlni akkor, hogyha az ember nem akarja viszonylag gyorsan elveszteni a munkavállalóit.
Igen. Alapvetően én most kitaláltuk ezt az izé, tehát egy Y és egy Z-ből összeálló izé, nagyon frenetikusan fantasztikus fogalom. Ez a 18-28 év közöttiek. Ezeknek a fele Z-generációs, a 18-23-ig, a 23-28-ig, akkor pedig Y-generációsok. Uh-huh. Most azt látjuk a munkaerőpiacon, hogy a legnagyobb gond ebből a 18-28 éves korosztállyal van, nem önmagában az Y-generációval. Az Y-generáció java része, hogy a fele az 28 év feletti, 30-32-35 éves, tehát nem azt mondhatjuk, hogy gyerekek, nekik már igenis van tapasztalatuk, nagyon sok közöttük a vezető, nagyon sok közötte az olyan, aki igenis motivált, lojális, a családi életciklusban már berekerül abba a szakaszba, hogy férnél van, felesége van, gyereke van, de teljesen más munkavállaló, mint azok a fiatalok, akik most kerülnek be a munkaerőpiacra, akik teljesen más online térben nőttek fel, mint az előző generációk, tehát az Y-nál is van három olyan szakasz.
Aki tudja, mi az a számítógép, de nem függ tőle.
És a 80-85 között születettek azok, akik 14-15 évesek voltak, amikor egyáltalán internet közelébe kerültek. A 90-95 között születettek, meg 1-2 évesek voltak, amikor az internet közelébe kerültek. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy az Y-generáció az teljesen egyforma, és ugyanúgy néz ki. Aztán jönnek az ések, 95-től 2010-ig, az a generáció, aki nem élt meg olyan pillanatot, amikor nem lett volna internet a közelében, nem kapcsolódott volna be az online térbe. Az, amire az előbb beszéltünk, a lehetőségek tárháza, ne lett volna olyan hatalmas, hogy bármikor az éjszaka bármelyik pillanatában valakivel tudott volna csetelni Brazíliába. Vagy
és Ausztráliába. Ehhez képest az alfa, mindezt mobilan csinálja.
Az alfa generáció ugye 2010 után az okos eszköz berobbanással együtt felnövő generáció, az a generáció, akinek már teljesen más az élet felfogása és a pszichés felfogása a világról, mert egy olyan összetett online és offline térbe született bele, neki a föld egy olyan tér, ami offline viszont és online rotozza tér egybe. Ők ezt kapták meg, nem ők hozták, mi adtuk nekik. Tehát ő nekik, a szüleik, a társadalom egy olyan világot adott, ami okos eszközökkel van tele.
Légy szíves, nyugtass meg bennünket, hogy az alfák ugyanúgy fogják idegesíteni az Y generációt, ha majd ennyi idősek lesznek, mint mi, mint minket az Y generáció.
Ha megnyugtat, a Z már ugyanúgy idegesíti az Y-osokat. Tehát ott van már nagyon nagy probléma rengeteg cégnél, mondjuk egy 30-35 éves középvezető nem tud beszélni, nem találja meg a közös hangot a 23-25 éves munkavállalójával. Tehát nagyon nagy gap, nagyon nagy különbség.
De ezeket hogy lehet ezeket a dolgokat kezelni? Hiszen kutyából nem lesz szalonna, én nem leszek sose internet huszár.
Ez így van, és azért kell eldönteni azt, hogy 20. századi vagy 21. századi a cégnek a felépítése, mert hogyha egy cég vezetés, és ez nem középvezető, és ez nem munkavállaló, hanem cégvezetői döntés, tehát a vezetőknek kell kitalálni, és a vezetőknek kell determinálni azt, hogy milyen irányba megy a cég. Hogyha 21. századi, és szükségünk van fölvenni Z-generációsokat, akkor a cégnek a struktúráját, a cégnek a felépítését abba az irányba kell vinni. Ez a digitális...
De hogy lehet összefésülni a különböző generációkat? Én ezt látom, mert azért mégse lehet vezetői meetinget tartani X generációs munkatársaknak reggel 8-kor, reggel 8.30-tól ugyanezt az Y-osoknak, kicsit lazábban, kicsit vidorabban, és ez így tovább. Tehát,
hogy... Azt hiszem, az első lépés az, hogy minden generáció ismerje meg saját magát, és a másik generációt. Hogyha megismered azt, hogy neked milyen generációs csapdáid vannak, mi így hívjuk. Például tipikusan X generációs csapda a csapatépítés. Ugye mi egy olyan generáció vagyunk, kulcsos gyerekek, akik úgy nőttünk fel, hogy a haveri kör az mindenen át segít. Mi vagyunk azok, akik megfogjuk egymást, házi buli, jól berúgunk, eszünk egy csülkösbablevest, a csapatépítésen utána meg zsákba futunk, meg stb. És ettől minden jó lesz, mert mi ebben nőttünk fel. Az E-generáció, vagy az IZ-generáció, az individualista generáció, akik ez a szüleik elzártak mindent, hogy ne menj át Pistike a szomszédban, ma nem mossák, bajot lesz, stb. Elzárjuk, individuális lesz. A globális térben rengeteg mikroplatformhoz kötődik, neki a csapatépítés az egy kín. Tehát most miért menjek el két napra ezekkel az öregekkel bulizni, meg berúgni?
Milyen cikké már, hogy a GEDE állandóan a sörösségben.
Egy csapatot, csütörtökön 2-től 4-ig, aztán csókolom. Tehát, hogy nagyon nagy különbségek vannak azokban a dolgokban, amit mi egyetemes igazságnak gondolunk X-esen, meg egyetemes igazságnak gondolnak Z-esen. Ahhoz, hogy ezt megértsd, ahhoz le kell ülni, tiszta lappal oda kell figyelni arra, hogy te milyen vagy, milyenek a többiek, és itt meg lehet találni azokat az átkötő elemeket, hidat, ami egy cég életében nagyon-nagyon nagy előnyeket, profitokat tud hozni. Ugye valaki írta, bocsánat, csak hadd reagáljak az
egyetemes. Ez a vezető. Nem?
A vezető.
Tehát ezt akartam pont kérdezni tőled, hogy oké, tehát ki tanulja egyik, de munkatársként tök más a helyzet. Mert munkatársként én lehetek toleránsabb egy másik munkatársammal, meg megpróbáltak idet venni, de vezetőként mindenkihez kell egy kicsit érteni. És ezt kérdezi a hallgató, sokkal nehezebb egy jó vezetőt megtalálni, aki tudja az embereket motiválni, nem az alkalmazottakkal szokott a probléma lenni. Na ez egy nagyon fontos kérdés.
Így van, én is azt gondolom, hogy egy alkalmazott hiába próbál meg sok dolgot, hogyha közben a szabályok beszűkítik az ő lehetőségeit. Tehát egy poroszos felsővezető van, aki azt mondja, ezt és ezt meg kell tenni. Ezek a szabályok hiába próbál rugalmas lenni egy középvezető vagy egy alkalmazott, nem fogja tudni meglépni a lehetőségeit, nem fog tudni haverja lenni olyan szinten annak a munkavállalónak, hogy az ott maradjon annál a cégnél. Tehát a fluktuáció felsővezetői probléma, nem HR probléma, nem középvezetői probléma. A munkaerő hiány is felsővezetői probléma. A felsővezetőknek kell leülni, átgondolni, stratégiát kialkotni ahhoz, hogy megtalálják a megfelelő munkavállalókat. A fiatalok körében is meg lehet találni a megfelelő munkavállalót, kiggaléros munkavállalókat is meg lehet találni, de personalizálni kell a munkaerőt. Tehát egész egyszerűen kevés az, hogy feladunk egy hirdetést, majd jelentkezik rá valaki.
Mert nem
pontosan még akár jelentkezhet is, csak nem biztos, hogy ott fog maradni. A te dolgod az munkaadóként, hogy pontosan meghatározd, hogy milyen embert akarsz felvenni. Mert egy 25 éves gyerek, bocsánat a kifejezését, tehát egy 25 éves fiatal munkavállaló is tud lenni lojális, tud lenni motivált, tud lenni nagyon-nagyon alázatos munkaerő, ha mondjuk a szüleitől ezt látta. De ezt neked körbe kell írni, ezt neked meg kell határozni, hogy milyen munkaerőt akarsz magadnak találni, mert ez viszont a teljes generációra nem
ilyenkor,
igaz.
Mi van ilyenkor azokkal a hangokkal, akik diszkriminációt kiáltanak, és azt mondják, hogy persze, mert a fiatal
teszik előtérbe. Tényleg mondjuk engem az idegesíteni az Y kapna túró Rudi automatát.
Igen, tehát rá van írva mondjuk egy munkakör, és én meg ott, egyébként írt egy hallgatónk, hogy 59 éves, és őket teljesen leírta a munkaerőpiac.
De van egy másik hallgató, azt mondja, bankban dolgozom, 33 éves vagyok, biznisz felsőlítő végeztem, a bankban szeretek az ügyfelekkel foglalkozni, de a sales report kiszolgálása nem igazán érdekel. Érdekel viszont a befektetés, évek óta gyakorlom, és viszont nem vagyok PC-gurú, csak felhasználom. Merre tudnék menni, ahol ügyfelekkel, retail vagy B2B szinten foglalkozhatnék, olyan nettó negyeddel elégedett lennék. Köszönöm. Írja Sándor, aki igazából Jenő, de mi van, ha hallgatja a főnöket?
Élő tanácsadó iroda, igen.
Ja. Igen, tehát amit mondtam, szóval az, hogy az elmúlt 10-20-30 év HR tapasztalata az volt, hogy a 45 pluszosokkal nem foglalkozunk, az egy iszonyatos luxus a jelenlegi környezetben. Tehát a multi környezetben az majdnem, hogy egy policy, hogy 45 fölöttieknek elengedjük a kezüket, és folyamatosan fiatalítunk. Ennek a korszaknak vége. Tehát egész egyszer rá kell jönni arra, hogy a 45 pluszosok körében, hogy megbeszéltük, a 45 évesek is még fiatalok, az 50-55 évesek is fiatalok, teljesen más a lojalitásuk és a motiváltságuk. Meg kell tartani ezeket a munkavállalókat, mert mást tudnak adni, mint a fiatalok.
Mondod ezt te, marketing és kutatói szemszögből, de a HR-es is tudja ezt?
Még nem. Ugye van egy HR irányunk is, ahol nagyon sokat tréningelünk, és igenis most már egyre inkább tudják. Uh-huh. Ugye valaki írta azt, hogy náluk 30% a fluktuáció, és a kék galérosok Ukrajnából jönnek, például az építőipar egy pontosan ilyen szakma, ott azért kevés a HR-es, de hogy például mennyire megváltoztatja a munkaadónak a hozzáállását a munkavállalókhoz, azért van most a legtöbb építkezésen biztonsági, ne azért, hogy ellopjanak anyagokat, hanem hogy ne vigyék el a brigádot.
Ja.
Olyan történik, hogy ebédszünetben elmegy a csapat enni, és délután már nem jött vissza, mert a szomszéd építkezés 100 forintot ráígért az órabérre, és elvitték őket. Ezért oda viszik a nappali időszakban már a biztonsági őrt. A munkaadó viszi oda az ebédet, hogy ne menjen el a csapat ebédelni, ezzel is ott adja őket. Tehát a munkaadó kényszerből tesz olyan szolgáltatásokat, ami tulajdonképpen Y-os szolgáltatás, de a munkavállaló X-es, mert ezek 40-45 éves szakik, de hogy belekerülnek ezek a folyamatok kényszerből a dolgokba. Tehát amikor azt mondjuk, hogy munkaerőhiány, meg multikörnyezet, meg stb., kicsit tágítsuk ki a teret, és nézzünk meg egyéb szakmát.
Na most még egy kérdés, mert ez engem személy szerint nagyon érdekel. A hallgató azt írja, 45 évesen olyan vagyok, mint amilyennek a 20 éveseket írják le, azonban nekem az a tapasztalatom, hogy az Y és az Z munkavállalók nál a tapasztalat és a tudás hiányát arccal pótolják, és igen, a legtöbben lusták, mert nem fizetnek milliókat azért a munkáért, ami alig termel valamit. Mennyire biztosan nagy arcú?
Csak kérdés, hogy általánosítani lehet.
Nem lehet, tehát... soha nem lehet igen, általánosítani, igen, ez igen, sosem igen. Szerencsés, de mégis valamiféle trendeket meg csak úgy lehet felvázolni, ha valahol persze általánosítunk.
Ugye azzal, hogy azt mondjuk, hogy egy generációra, hogy lusta, az egy degradáló kifejezés, ami abból jön ki, hogy nem úgy viselkedik, ahogy mi viselkedtünk akkor, amikor mi voltunk fiatalok. Azzal, hogy mostani fiatalok nem lojálisak. Azzal, hogy más a motivációs szintjük, akár egy X generációs vagy egy baby boomeres szemmel azt láthatjuk, hogy lusták, hiszen nem döglenek bele abba a munkába, igen, amiben mi beledöglöttünk 25 évesen. De nekik más a céljuk. Igen. Ezért mondtam azt, hogy meg kell ismerni saját magadat, hogy te min nevelkedtél, min nőttél föl. 40 fölött Magyarországon a legtöbb ember egy poroszos rendszerben nőtt fel, nem nevelték,
hátratott
hanem
kézzel kellett
nem nevelték, hanem idomítottál. Ja,
csöndbe kellett lenni a nagy szünetben.
Igen, 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 van. Igen, amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisöknek. Hát hány ilyen mondást tudnék
persze
mondani?
Persze.
Meg hogy a tanár azt mondta, akkor csak. Mert igen, ő mondta, majd ha te is akkor leszel kisfiam, akkor ja, ha most a gyerekeket már nem így neveltük fel,
igen,
ezt lehet hibáztatni, lehet kritizálni, lehet sok mindent csinálni, akkor se így neveltük fel, sokkal bátrabban állnak a dolgokhoz, sokkal merészebben állnak a dolgokhoz, és ez a merészség, ez nagyon sokszor zavarja, idegesíti az idősebbeket. És például az egy iszonyatos nagy frusztrációt okoz a tudás hiánya. Nekünk meg kellett tanulni dolgokat, most meg előveszi az okostelefonját, és pillanatok alatt leszedi. Ez egy nagyon nagy frusztráció.
Persze.
Hogy az én szakmámat x évig kellett tanulni, most meg kijön valaki pár év után, azt mondja, úgy, akkor én ezt meg tudom csinálni. Tényleg,
na azért így, a teheret de, nem de tudja meg, letölteni, de, meg vagyok de, nyugodva de, az okostelefonon.
Otthon mennyi mindent, vagy a háztartás mennyi mindent meg tudsz csinálni, ami szakmunka azért, mert nem így értettél van hozzá, de megnézed
a YouTube-on megnézed, és ugye nagyon csinálom, sok idősebb igen azt mondja, hogy de nem lesz olyan mély a tudása. Ez igaz.
Lehet, nem is kell, hogy olyan mély. Na még egy az érme másik oldaláról az utolsó, belemelegettünk nagyon, de meg érkeztek a hallgatók is, szevasztok, csatlakoznék, nem az új generációval van a baj, hanem a nem hatékony, IT fontosságát nem értő, korral nem haladó, irreális elvárásokat megfogalmazó, mutyizó, bratyizó, öntelt 40-50 éves vezetői generációval. Hát ez valószínűleg egy Y visszadobja a labdát. Köszi, megkaptuk.
És ebben is lehet valami ráadásul.
Ez így van. Mm-hmm. Így van, tehát az is igaz, hogy...
És pozícióját féltő, de igazán nem nagyon haladó
így van,
valaki.
Így van, tehát a digitális szervezethez, ami pár év múlva el fog következni Magyarországon is, a mostani vezetői gárda 70%-a nagyjából alkalmatlan lesz, hogyha ezen nem változtat. Ezen nagyon-nagyon változtatni kell. 2025-re, tehát 7 éven belül a munkavállalók korú népesség döntő többsége Y és Z generációs lesz, mert mi kisebbségben leszünk. Változtatni kell, mert mi is bajban leszünk. Az YZ-nek is változtatni kell, tehát nekik is vannak generációs csapdái. Például ez, hogy nem akarják meghallgatni az idősebbeknek a tudását, nem akarják meghallgatni az idősebbek véleményét. Ez is egy baromi nagy hiba a fiatalokban. Mindenkiben van hiba, tehát tessék elfogadni azt, igen, hogy addig, amíg nem ismered magad, és nem ismered őket, addig csak sztereotípiákat dobálunk egymásra, és köpködünk egymásra. Meg kell ismerni egymást ahhoz, hogy hidat tudjunk építeni, mert különben nem tud működni. Nem csak egy vállalat, hanem egy ország, egy család, egy párkapcsolat akármi.
Ez pont jó lesz utolsó végszónak, gondolatnak. Igen. Nagyon jó, hogy eljöttél hozzánk. Köszönjük szépen. Köszönöm a beszélgetést, szépen jó munkát mára. Ja, ja, nem, jó pihenés, bocsánat, mert épp a szabdi
szerencsés hozzuk magunkat, és 2025-ben még analóg rádiókészülékeken fogunk segélykiáltásokat, hogy halló, Gede Balázs vagyok. Ha valaki hallja ezeket a szavakat az X generációból, az jöjjön be, és beszélgessünk.
Oké, még egyszer köszi, szép napot. Steyer Vald Krisztián volt a vendégünk, az Emocionális Marketing Kft. Igazgató.
Nem döntés kérdése a józanész, ahogy az sem, hogy elveszítjük-e. Millás reggeli.